Megkezdődött a nagy nyári vakációk, szabadságok ideje. A világ számos országában kelnek útra az emberek, hogy utazással töltsék el szabadságukat. Mai műsorunk témája is az utazás lesz. Az utazás formája, célja, utazás és megérkezés, az utazás megjelenése az irodalmi művekben, költészetben. Megidézzük több költő az utazással kapcsolatos versét is. Beszélgető társaim a stúdióban Szabó Nóra, gyermekorvos, biblioterapeuta, Longa Ildikó, nyugdíjas kohómérnök, és Verebes Adrien, művelődés és egyháztörténész, az ELTE magyar történelem szakos hallgatója. Az emberekben élénken él a megismerés igénye, ami valószínűleg a törzsfejlődés folyamán alakult ki, szakemberek szerint ez alapvető szükségletünk. Az ismeretlen meghódításának vágya azonban nagy mértékben függ a személyiségtől. Számotokra mit jelent az utazás? Utazó típusúak vagytok, vagy inkább ragaszkodók a megszokott környezethez?
Hát én szenvedélyes utazó
Szabon
vagyok.
Nóra.
Nagyon-nagyon szeretek utazni, és ezt a folyamatos mozgásban levést, újdonságkeresést aktívan megélem benne. Úgyhogy gyakorlatilag minden hétvégén utazok, ez egyrészt az élethelyzetemből is adódik, például a családhoz menni, látogatóba vagy barátokhoz, tehát Magyarországon belül is folyamatosan, és akkor évente, ha tehetem, amikor csak tehetem, akkor szeretek elmenni külföldre is, világot látni.
Csatlakozom Nórihoz, magam is szenvedélyes utazó vagyok.
Verebes Adrien.
És tényleg, amikor csak tehetem, akkor így útra kelek. Nemrég költöztem ugye egy évre Budapestre, egy éve költöztem Budapestre, és tehát, hogy mostában így minden hétvégén szinte felkeresem valami olyan pontját, így, ami így a térkép alapján, vagy különféle blogok, ismerősök ajánlása alapján valamilyen szempontból érdekesnek tűnik. Magam is, amikor csak tehetem, külföldre ellátogatok.
És egyedül szeretsz utazni, vagy társasággal?
Ez nagyon érdekes, ugyanis kezdetben úgy gondoltam, hogy egyedül a legjobb utazni, hiszen akkor semmi nem köt, az ember az utolsó pillanatban is változtathat a tervein, belemelti extrémebb helyzetekbe is, és mostanában az elmúlt olyan két évben pedig kifejezetten a társaságot kedvelem, és akit csak tehetek, szinte magammal hurcolok. Ezt szeretem megmutatni másoknak is, hogy milyen jó világot látni, vagy felfedezni a környező szépségeket.
És te sok zarándok útra is mész, nem?
Igen, igen. Most is megyek majd hétfőn a bencésekkel, Győrbe fogok Tihanyba elzarándokolni, illetve majd augusztus végén a Ferencesi Fiúsági Zarándoklat keretében Esztergomból Mátra Verebé Szentkútra. És egyébként is Budapest környékén is a Hittan csoportomnak, a Ferencesi Fiúsági csoportnak ilyen kiszarándoklatokat szervezek, ilyen egynaposokat a környékbeli kegyhelyekre.
Én is nagyon szeretek utazni.
Longa Ildikó.
A utazásnak számomra nem az a lényege, hogy milyen messze, milyen különleges. Szerintem a közvetlen környezetünkben is rengeteg felfedezésre váró dolog van, de szívesen megyek külföldre is. Nagyon sokat megyünk együtt a férjemmel, de egyedül is nagyon szeretek utazni, és ellentétben az Adriennel, én ahogy múlik fölöttem az idő, én egyre jobban szeretek egyedül menni, és úgy érzem, hogy akkor tényleg, ami engem legjobban érdekel, és a legtesthez álló programokat, akkor tudom kialakítani, nem kell senkihez alkalmazkodni, de hát ehhez hozzáteszem azt is, hogy én úgy általában szeretek egyedül lenni, tehát engem az egyáltalán nem zavar, hogy akár napokig egyedül vagyok, és egyedül kell beosztanom a időmet és céljaimat, sőt, kifejezetten inspirál. Most a zarándok utakhoz kapcsolódva, mi a férjemmel nagyon szeretjük a kolostornyaralásokat. Erre Ausztriában egy nagyon komoly mozgalom és hálózat van, egy szójáték a nevük Klösterreich, tehát hogy kolostorban gazdag terület eleve, meg egy kolostor magában is egy nagyon gazdag kulturális és művészeti élmény sorozatot kínál szinte, és a kolostorban a legtöbb helyen ránk van bízva, hogy mi mennyire akarunk a kolostor életébe beilleszkedni, tehát akár dolgozhatunk a kolostorkertbe, részt vehetünk a Isten tiszteleteken, miséken, zsolozsmákon, közös imádkozásokon, de semmi nem kötelező. Volt egyszer egy nagyon súlyos műtét után egy kis lelki tovább lépésre volt szükségem, és akkor elmentem Zeitenstettenbe, a férjemnek a közelbe volt egy munka elfoglaltsága, tehát ott egyedül voltam, és az egy fantasztikus helynek bizonyult, pedig szinte találomra választottam ki. Volt például egy meditációs labirintus rendszer, táblákkal, feliratokkal, bibliai idézetekkel, min gondolkodj el, mit gondolját, hogyan tudnál tovább lépni a adott nehézségek között. Hát ez például én rám egy fantasztikus gyógyító hatással volt, és nagyon-nagyon jó volt. Ez most csak egy példa sok közül. És arról már nem is beszélve, hogy nagyon komoly barátságok szövődtek már egyes kolostorokban. Tehát például van egy ferences szerzetes nővérrel, és egy ciszter ferences atyával, akikkel attól függetlenül, hogy milyen gyakran megyünk oda, mert egy évben egyszer azért például erre a két helyre általában elmegyünk, levelezünk egymással, és nagyon-nagyon jó kapcsolatba kerültünk.
Az utazás toposza a kezdetektől jelen van az irodalomban, és valószínűleg így lesz ez ezután is. Ez olyan régi irodalmi téma, amely az eposzoktól kezdve napjaink irodalmáig terjed. Elindul a hős, küzd, s végül megérkezik a céljához, vagy megállapodik. Kezdetben sem az olvasó, sem a hős előtt nem ismertek a megpróbáltatások, amelyek várnak rá. Jellegzetes utazás témájú irodalmi művek, csak kiragadva néhányat, például a lovagregények, isteni színjáték, Orpheus és Euridiké, Csongor és Tünde, vagy későbbiekben a 20. század lirájában, Kosztolányi Esti Kornél, Szerb Antal Utas és Holdvilág. A 20. századra egyébként is az útonlevés életérzése jellemző. Mindenki keres valami megfoghatatlant az országúti csavargások között, például Kerouac úton című regényében. Van-e valamilyen emlékezetes irodalmi élményetek az utazással kapcsolatban?
De számomra a Szerb Antalnak az Utas és Holdvilág című könyve nagyon meghatározó volt így kamaszkorom, meg kora felnőtt korom elején, legalábbis sok ideig. Úgyhogy a könyve nyomán kerekedtem föl Olaszországba, ami már az első ilyen önállóan szervezett nagy út volt, és annak nyomán végigjártam egyrészt a regény helyszíneit, másrészt pedig meg annak kapcsán körüljártuk Umbriát, és ez egy életem talán egyik legmeghatározóbb utazása volt. Valószínűleg azért is, mert az első volt, de azért is, mert tényleg egy
ilyen... voltál?
22. Akkor. 22. És... azóta is nagyon szeretek úgy utazni, hogy valamilyen regény vagy irodalmi alkotás nyomán megyek, illetve ott akkor ahhoz a helyhez kapcsolódó alkotást olvasom el. Vagy ott, amíg ott vagyok, vagy utána. De ez egy nagyon jó érzés ezek összekapcsolni.
Ugyanazokat az élményeket kaptad meg, amikor valóságosan is bejártad azokat a tájakat, mint amikor olvastad a...
Hát olyan ajándéknak éreztem, hogy akkor végre látom, és nem is biztos, hogy összehasonlítottam. Nem volt föltétlen, meg mindig konkrétan a fejem, hogy akkor most én mit várok, de hogy úgy éreztem, hogy közön van a helyhez, hogy jobban olvasom, jobban ismerem. Így otthonosabban éreztem magam már így az első időszaktól kezdve.
nem kifejezetten szép irodalmi, de könyvhez kötődött az, hogy olvastam a nemrég meghalt német kancellár Helmut Schmidtnek az életút interjúját, és abba ő megemlítette, hogy amikor a Mitterrand hivatalos látogatáson ott volt, és nem győzött a francia kultúráról áradozni, a Schmidt úgy érezte, hogy a német kultúra rovására, akkor hallgatta ezt a nagy ömlengést, és egyszer csak megkérdezte a Mitterrandt, hogy tudja-e, hogy mi az, hogy Bachstein gótik, és az nem tudta, erre ő borzasztó boldog lett, és Észak-Németországban mi neki különben is ugye szülőhelye, meg oda is vonult vissza Hamburgba, ezt a Bachstein gótik, ezt az égetett tégla építésű templomokat mutatta meg neki. Én rám olyan hatással volt ez a könyvrészlet, hogy elmentem a Műszaki Egyetemre, és annak a könyvtárába Rász Csodát, egy csodálatos albumot találtam ebben a témában. És az egyik évben mi erre fűztük fel a nyári utazásunkat, hogy a leghíresebb vörös tégla templomok megtekintése Németországban. Hát csodálatos volt, lenyűgöző, és még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az utazás, pont ezen az utazáson is ez jellemző volt számomra, nem csak épületek, műemlékek, múzeumok, hanem sokszor a legnagyobb élményt az úton megismert emberek jelentik. Londonba egy útikönyvek által nem említett külvárosi negyedbe sétáltunk, és ott találtunk egy nagyon szép katolikus templomot, ami ott nagy ritkaság, mert 90%-ban anglikán templomok vannak. Bementünk oda, és szóba elegyedtünk a templom zenei vezetőjével, és mikor az meghallotta, hogy mi magyarok vagyunk, nagyon megörült, és azt mondta, hogy még nem találkozott személyesen magyar emberrel, viszont valahogy a kezébe jutott a Kodály Missa Brevis művének a kottája, és neki az annyira megtetszett, hogy betanította a templom énekkarának, és az ő orgona kíséretével előadták, és ő azóta úgy érzi, hogy az általa személyesen egyetlen embert se magába foglaló ismerettség magyarokkal, őt valami lelki rokonság fűzi ide, és Kodálynak fantasztikus nagy rajongója lett. Hát
olvasmányélmény és utazás összekapcsolódása. Bennem talán Debrecenben történt meg a legintenzívebben, ugyanis tehát alföldi vagyok, és tehát azt értékeli az ember legkevésbé, ami neki adott, és hát így valószínűleg Debrecen nekem, amikor oda elutaztam, sokkal kevesebbet jelentett volna Szabó Magda írásai nélkül. Az ő szenvedélyes szeretete a város iránt, és az, hogy az ő emlékeivel járhattam be, az egyébként tehát meglehetősen egyhangú, nevezhetjük így utcákat, és még talán ami eszembe jutott, hogy így a magyar kultúrában milyen sokszor összekapcsolódik az irodalom és az utazás, például nem tudom hányan mennének el az Egri várhoz, anélkül, hogy mondjuk az Egri csillagokat olvasták volna, vagy ne az inspirálná őket, hogy oda elutazzon.
Ismerkedjünk meg Konstantinos Karafis Itaka című versével.
Ha majd elindulsz Itaka felé, válasz hozzá a leghosszabb utat, mely csupa kaland és felfedezés. A küklopszoktól és lajsztrügonoktól és a haragó Poszeidontól ne félj. Nem kell magad védened ellenük, ha gondolatod tiszta, és egyetlen izgalom fűti testet s lelked. A lajsztrigonokkal, küklopszokkal, a bűz Poszeidonnal sosem találkozol, ha csak lelkedben nem hordozod őket, ha csak lelked nem áll velük utadba. Válasz hozzá a leghosszabb utat. Legyen minél több nyári hajnalod, mikor mély hálás örömmel először szállhatsz ki sose látott kikötőkben. Állj meg a főníciai pultok előtt, válogass a jó portékák között, ébent, gyöngyházat, borostyánt, koralt, és minden nemű édes illatot, minél többet az édes illatokból. Járj be minél több egyiptomi várost, s tanulj tudósaitól szüntelen. Csak minden gondolatod itaka legyen, végső célod, hogy egyszer oda juss, de ne siess, az úttal semmiképp. Inkább legyen hosszú, minél hosszabb az út, hogy évekkel rakva szállj ki a szigeten, s az út aratásával gazdagon, s ne várd, hogy itaka majd gazdagon fogad. Neki köszönöd a szép utazást, mit nélküle sosem tehettél volna meg. Hát mi mást várhatnál még itakától? Nem csaphat be itaka, ha szegény is. A szerzett tudásból s tapasztalatból már is megtudhattad, mit jelent itaka.
Mit mond nektek most ez a vers?
Engem akárhányszor elolvasom, mindig megállít, hogy akkor elgondolkozzak azon, hogy hol is tartok én ezen az úton. Elgondolkodtat, bátorít, hogy igen, azt a vágyott célt, amit az igazi énkiterjesztés, az igazi otthonérzés, az igazi vágyott megérkezés gondolata kell, hogy engem vigyen, tehát hogy akkor hogy is vagyok én ezzel az úttal. Számomra mindig egy ilyen reflexiós pont ez az Itaka című vers, nagyon régóta szeretem. Szerintem egy örök útra való, amit az ember tényleg odaad a barátainak, a szeretteinek, olvashatja, ha ballagnak, ha megérkeznek hozzá, és szerintem mindenki számára egy egyetemes mondani valója van. És miután meg már ennyiszer olvastam, engem bennem újabb kérdéseket kelt, és ez, hogy akkor hol vagy, és indulsz, és egy kicsit mindig megsegít, hogy akkor menni kell tovább.
Engem türelemre tanít, főleg szerintem így nagyon jó ez a vers a korosztályomnak, vagy legalábbis nekem ez a fiatal felnőtt kornak az életélménye, amikor az ember még már elindult, úton van, de még nem érkezett meg sehova, és hogy visszatérni ahhoz, hogy hálás örömmel tekintsen az ember az úton levés állapotára is, és ne pedig türelmetlenül várja, hogy célba érjen, amikor erre még nem adottak a körülmények. A másik, ami pedig megragad benne, az, hogy ne várd, hogy Itaka majd gazdagon fogad. Az embernek vannak elvárásai, akár egy konkrét utazás kapcsán is, hogy majd odamegy, és milyen jó lesz. És ha nagyon ragaszkodok ehhez, akkor, hogyha például az ember elmegy a Balatonra, és egész héten esik az eső, nem tudom, az én családommal igen gyakran megtörtént, hogy a nagy nehezen megszervezett, létrejött családi nyaralás, az esőbe fulladt, hogy mégis, tehát, hogy el tudja engedni az elvárásait, és így tudja élvezni a jelen pillanatot.
Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon fontos figyelemfelkeltés a mai életstílussal szemben. Tehát mindig rohanunk, és ilyen utakat hirdetnek az utazási irodák, hogy 5 nap alatt 15 helyszín, és rohanunk egyik helyről a másikra, kattingatjuk a fényképezőgépet, és a térképen bekarikázzuk, hogy már itt is voltam, ott is voltam, de mikor hazamegyünk, akkor összemosódik az egész, és nem egy igazi élményként marad meg. Tehát az, hogy szisztematikusan, türelmesen, hosszadalmasan, kicsit lassabban elérni egy bizonyos célt, mert lehet, sőt a vers szerint valószínű, hogy az oda vezető út és a közbenső történések sokkal többet jelentenek majd számunkra, mint maga a vágyott cél elérése. Persze az is lehet csodálatos, de hogy ne siess az úttal semmiképp, én ezt nagyon-nagyon egyetértőleg olvasom. Én nem ismertem ezt a verset azelőtt, de most megtetszett, és úgy érzem, hogy nagyon-nagyon igaz, amit ír, és így kéne utazni, és talán így kéne élni, hogy egy kicsit lassabban, odafigyelve dolgokra, emberekre, önmagunkra.
És hogy lehet megvalósítani azt, hogy az utat is megéljük, ne csak a megérkezést? Képesek vagyunk-e átélni az utazás nyújtotta élményeket? Milyen módszeretek van erre esetleg?
Tehát van, aki képtelen, szerintem, aki olyan típusú ember, hogy mindig rohan, habzsolja a dolgokat, az életet, és neki csak az a fontos, hogy elmesélhesse a társaságba, hogy hol volt, és van olyan ember, aki képtelen arra, hogy elmerüljön, elmélyüljön, meg se érti, hogy ez miért olyan fontos.
Az ember úgy tudja elérni, azt szerintem, hogyha készül rá, és hogyha az utazási célok és valamilyen személyes indítatásból születnek, tehát nem elvárásokról, ha ő készül rá, ha ő benne születik meg az a mondat, hogy mire vágyik, mit szeretne megnézni, és miért. Ez az egyik kulcslépése szerintem az utazásnak, vagy az utazási élmény elmélyedésének ez a lehetősége. Egyébként valószínűleg felszínes marad.
Erre most eszembe jutott, hogy amikor utaztam, tehát egy Intercity-n ültem, nem szoktam helyjegyet venni, de nagyon nagy tömeg volt, meleg, úgyhogy beruháztam rá. És tehát ez nagyon érdekes nekem, amikor olyan emberekkel találkozok, akikkel egyébként nem hiszem, nem szoktam első osztályon ülni egy IC-n. És egy villamosmérnök idős úrral utaztam, aki így szóba elegyedett velem, és arról mesélt, hogy minden évben van 2 hét szabadsága, és kinéz egy külföldi várost, és egész évben arra készül, ez most Barcelona, és a Sagrada Familia plakátja minden nap a hitves ágyukkal szemben oda felragasztotta, és azt nézi, és könyveket olvas, és hogy ez a 2 hét azt élnek neki, minél teljesebb legyen. Ami még eszembe jutott arról, amit Ildikó mondott, hogy ugye vannak olyan emberek, akik csak elmennek azért, hogy másoknak eldicsekedjenek, hogy voltak valahol. Úgyhogy bennem valami hasonló fogalmazódott meg, hogy tényleg van egy ilyen mentalitás, néha magamban is tetten érem, hogy valamit azért csinálja, hogy utána talán, hogy elmondhassam, de mindenféleképpen azért, hogy így kipipálhassam magamban, hogy akkor az megvan. És valószínűleg tényleg ez akadályozza az embert legjobban abban, hogy valóban élvezni tudja a dolgokat, mert hogyha valami hiányzik ebből a dologból, hogy ebből a teljesítményközpontoságból, az, hogy önmagamnak örömet szerezzek. És tehát az utazást is az ember akkor tudja szerintem igazán szeretni a tervezésen és a készületen túl, hogyha úgy fogja fel, hogy ezzel én örömet akarok magamnak szerezni, vagy magunknak, akik itt most utazunk, hogy igenis ez utazás öncélú, hogy örömet szerez, mert új dolgokra látunk rá, kitágul az érdeklődési körünk, és ez nekünk jó.
A lajstrugonokkal, küklopszokkal, a bősz poszeidonnal sosem találkozol, ha csak lelkedben nem hordozod őket, ha csak lelked nem áll velük utadba. Valóban bennünk vannak ezek a félelmek, esetleg démonok, rossz gondolatok, valóban hordozzuk a lelkünkben ezeket? Milyen félelmeink, kétségeink lehetnek?
Hát szerintem, tehát hogy nyilvánvalóan nem arra gondol, hogy ha az ember békében van önmagával, biztos nem érheti semmi baj egy utazás során, tehát hogy mindig találkozhat az ember rossz indulatú emberekkel, vagy kerülhet szerencsétlen helyzetben. Viszont tényleg magunkkal hordozunk feszültségeket és előítéleteket akár más emberek iránt, és ezek tényleg így rátelepedhetnek egy-egy utazásra. Nekem volt olyan, hogy elmentem, minden gyönyörű volt, de például még se tudtam élvezni, vagy mégsem tudtam igazán ott lenni, mert folyamatosan máson kattogott az agyam. Ugyanígy, ha mondjuk egy társasággal utazik az ember, akikkel konfliktusai adódnak, akkor nem tudja élvezni, vagy én legalábbis nem tudom élvezni az utazást.
Hát az, hogy az ember mit hordoz a lelkében, valóban ezt nem olyan egyszerű letenni, meg megváltoztatni, és van is egy ilyen, talán már közhelyszerűvé vált mondás, de hát ugye a legtöbb közhely az alapigazságokat fejez ki, hogy hiába utazol bárhová, önmagadat nem tudod otthon hagyni. Tehát az ember, szóval ilyen nincs, hogy elmegyek és a tengerparton kikapcsolódom, ha engem komoly gondok, problémák, családi megoldatlan dolgok nyomasztanak, akkor a legszebb hajóút is nem válik olyan értelemben élményé, hogy most akkor mindenről elfeledkezve tudom élvezni. Tehát ez egy nagy igazság, hogy önmagunkba hordozzuk a problémáinkat. Ha ennek csak egy kis részét esetleg sikerül letenni, vagy épp annak köszönhetően más szempontból átgondolni, hogy nem a szokásos környezetben vagyunk, hanem valahol máshol, ahol több időnk van ezen eltöprengeni, és felrémlik valami megoldás, akkor az már egy nagyon pozitív dolog.
Igen, a feldolgozásban igen. Olyan sokat tud segíteni igen. Egy utazás, igen. Pont amiatt, hogy van időnk magunkra, meg igen. A külső környezet megnyugtat, és csak megyünk, és közben tudunk befelé figyelni.
Összefoglalható valamilyen módon, hogy milyen üzenete van nektek most ennek a versnek? Éreztek-e valami személyes üzenetet?
Hát, hogy az önmagunk felé vezető út az rögös, de nagyon szép, és meg kell, tudni kell gazdálkodni ezzel az úttal, és ahogy Adri mondta, hogy ne siessünk vele, mert biztos nehéz lesz, de annál nagyobb örömet fogadni maga az utazás is.
Mit jelképezhet Ithaka?
Ugye ez az Ithaka az Odüsszeiából van, és tehát, hogy szerintem ezért vagy fontos, hogy Odysseus hazamegy Ithakába a feleségéhez és a családjához, és tehát, hogy egyfajta tényleg ez az otthonérzés, megérkezés, hazaérkezés, ami nyilvánvalóan a legmagasabb szinten így az üdvösséget jelenti.
Hazaérkezés az atyai házba?
Igen. Uh-huh. Ilyen legvégső célként, és addig vannak a mi kis Ithakáink, kis hazaérkezések, egyfajta ilyen ízelítők.
De amik mi gazdagítanak, ahogy igen. Olvashatjuk is a versbe, hogy néha talán nagyon nehéz, de gazdagít.
Adi Endre, valaki utánam kiállt. Bércek, tavak, folyók, sínek, bámész új népek, új napok, besietek, beruhanok, beszaladok, besietek. Napot lesek ma hegytetőn, holnap holdat egy új úton, holnap után már nem tudom, mire figyelek lihegőn. panorámás, lázas világ, lakasd jól a szemeimet, fogd be jól a füleimet, valaki utánam kiált. Ez az adivers lehet akár az ellentéte az előbb megismert Ithaka című versnek a zaklatottságával, sietős halmozásaival, aktivitással. Nektek mit mond ez a vers?
Nekem ez az a fajta utazás élmény, amikor az ember menekül valami elől, hogy ott akarja hagyni, és a legattraktívabb környezetet választja, és a lehető legtávolabbi célt, ami csak elérhető, hogy maga mögött adja azt az űrt, amit ott akar hagyni egy időre.
Igen, ki akar szakadni, egy olyan távolságot teremteni, ami egy ideig nem áthidalható, és ezáltal várja azt mondjuk, hogy meggyógyuljon, vagy rendbe jöjjön, vagy csak elfeledje, ami elől menekült.
Viszont az utolsó sor pont azt mondja, hogy ez nem lehet, mert valaki utánam kiált nekem, ez azt jelenti, hogy hiába rohanok, szaladok, menekülök, teljes mértékben csak ezzel, hogy elrohanok a helyszínről, vagy a problémák elől, mert utánam kiált maga az én belső problémám, gondom, bajom. Ez, én úgy érzem, ez nem egy személy, aki utánam kiált, hanem ez a belső rendezetlenség kiált utánam. Hiába szaladsz, nem menekülhetsz. Meg kell valamilyen megoldást kell keresni, de nem azt, hogy elrohansz előle.
Talán az, hogy, tehát, hogy nem csak azért tudjuk, hogy nem nyugodott meg, mert hogy azt mondja, hogy valaki utánam kiált, hanem önmagában az utolsó verszak, hogy ez egy felszólítás, hogy lakasd jól a szemeimet, fogd be jól a füleimet, hogy ha bár már itt van, ugye ezt a Luzernben írja, Svájcban, és hogy ha bár már itt van, már kirándul, de hogy ez még nem elég, és mint egy felszólítja a tájat, a bérceket, hogy még adjatok még többet, mert még nem elég, amit adtatok, és ami erről eszembe jutott, hogy az ilyen, tehát ugye a rossz élmény feldolgozása és az utazás kapcsolata, hogy tényleg az néha a menekvés úgymond az első lépés a megoldás felé, vagy akár egy olyan vers megírása, ami még nem tartalmazza a megoldást, de mégis rendszerbe szedi a problémát, egyáltalán tudatosítja, hogy van, hogy létezik. És ez szerintem nagyon fontos, és nem lebecsülendő dolog, hogy nincsen csak menekülés, mert minden cselekvés, leszámítva azt hiszem az öngyilkosságot, de minden aktivitás az egyfajta öngyilkításnak a legelső lépcsőfoka.
Igen, vagy az lehet. Az lehet, számtalan igen. Példát tudunk szerintem hozni, amikor mondjuk a környezetem, hogy legalábbis én többet is tudok, hogy muszáj volt elmennie, menekült is, de szerencsére az jó példával járt, tehát hogy utána megtalálta a visszavezető utat, ki rövidebb, ki hosszabb ideig. Olyat is ismerek, aki gyakorlatilag egy teljesen új identitást próbált fölépíteni, ami nehéz, meg hogy mondjam, kicsit szkeptikusan is fogadja az ember, hogy teljesen lecserél magát, ugye nem tudja az ember, de mégis ahogy látva, hogy telnek az évek, egy sokkal boldogabb életet tud, képes volt változtatni.
Lehet, hogy ennek egy kicsit ellent mond Albert Camus-nek a egyik gondolata az utazásról, ő azt mondja, ami értékessé teszi az utazást, az az elszakadás a körülményektől és a megszokástól, ami mögé rejtőzünk.
Igen, tehát kap egy új lehetőséget arra, hogy esetleg valamit máshogy csináljon, amit mondjuk egy adott környezetében nem tud, vagy alkatilag képtelen. Tehát van ez a helyzet. Nem lehet szerintem általánosítani, hogy sem lebecsülni azokat az embereket, akik, mert most ez is divat, hogy akkor akik elment, azokat megbélyegezzük, és ezeket mindig egyénileg kell értékelni. És van, akinek úgy fog teljes életet élni, hogy hazatalál, van, akinek pedig azt fog örömet hozni, és úgy fog értékes emberré válni, hogy esetleg egy olyan helyen kezd új életet, ami az ő számára megfelelő környezet.
Végül hallgassuk meg Babits Mihály Messze-messze című versét. Spanyolhon tarka híműrét, tört árnyat nyújt a minarét, búzs donna barna balkonon mereng a bíbor alkonyon. Olaszhon göndör fellegek, sötét églanyhul fülleteg, szökőkút vize fölbuzog, tört márvány, fáradt mirtuszok. Görökhon szirtek, régi rom, ködött pipáló bús orom, a lég sűrű, a föld kopár, nyáj, pásztorok, fenyő, gyopár. Svájc, zerge bércek, szédület, sikló, major felhők felett, sötét zöld völgyek, jégmező, harapni friss a levegő. Némethon, város, régi ház, emeletes tető, faváz, cégérek, kancsók, ókutak, hízott polgárok, szűk utak. Frankon, vidám, könnyelmű nép, mennyi kirakat, mennyi kép, mekkora nyüzsgés, mennyi hang, masina, csengő, kürt, harang. Angolhon, hidak és ködök, sok kormos kémény füstölög, kastélyok, parkok, labdatér, mért legelőkön nyáj, kövér. Svédhon, csipkézve hull a fjord, sötétkék vízbe durva folt, nagy fák és kristálytengerek, nagy arcú szőke emberek. Ó, mennyi város, mennyi nép, ó, mennyi messze szép vidék. Rabsorsról milyen mostoha, hogy mind nem láthatom soha. Babits lírai festményeknek nevezte ezt a verset, ezeket az impresszionista képeket. Szoktatok otthon gondolatban utazni, elképzelni, hogy milyen egy ország, és hogyha a valóságban jártatok ott, akkor ugyanazt találtátok vajon?
Hát ugyanazt a szinte kizárt szerintem. Ez egy kicsit olyan idealizált dolog. Itt tényleg egy képes könyv képeit látjuk magunk előtt. Legszívesebben mindegyikre már hónap elmennénk, mert ez milyen gyönyörű lehet. De hát itt van az utolsó néhány sorba a figyelmeztetés, hogy nem lehet telhetetlennek lenni. Egy élet kevés ahhoz, hogy mindent végigjárjunk, megismerjünk, amit szeretnénk. Választani kell, és a választás is tőlünk függ, a mi egyéniségünk tükröződik benne, hogy mi lesz, tehát mondjuk az anyagiakon kívül milyen korlátot szabunk magunknak. Nekem ezt mondja így első.
Igen, ezt a vers kapcsán, hogy Babitsnak hogy mikor írta, akkor mennyivel másabb volt az embereknek a lehetőség az utazása, mint ahomiben most élünk, és tényleg látszik ez a teljesen idealizált, elérhetetlen messziségben lévő külföldi léte, hogy Babits vágyakozása, és hogy mi magunk most már mennyivel másképp viszonyulunk ehhez. És hogy nekünk könnyebb, úgymond nem is tudunk ilyen ennyire egy szép képet festeni, szinte, hogy ennyire tökéletes ikont, hiszen már ott van, benn van az otthonunkban, van a tévét bekapcsolni, átkapcsolok egy csatornát is, és gyakorlatilag el se kell menni otthonról, és utazhatunk. Egyfelől ez az egyik.
Vajon a globalizáció változtatott ezeken a képeken?
Én zseniálisnak is gondolom pont azért ezt a verset, hogy ugye ez benne van a tankönyvekben, hogy képes lapszerű, és hogy mindenki megérti, mert ma is ezek vannak a képes lapokon, de hogy Babits meg tudta fogni azokat a dolgokat egy-egy ország kapcsán, amelyek 110 év múlva is ott vannak a képes lapokon. Tehát, hogy ez egy 1900-as évek 6-ba vagy 8-ban írt vers, tehát tényleg majdnem 110 éve íródott, és ma is ez jut eszünkbe Svájcból, Olaszországból, Görögországból. És ami eszembe jutott erről a képes lapszerűségről és tömör leírásból, hogy nem tudom ti, hogy tudtok vele, én mindig szeretnék útinaplót írni, szóval rendszerint az első 2 órában sikerül megvalósítanom, és mindig lemaradok belőle. És, de hogy néha egy-egy szó is mennyire kifejező lehet, vagy egy-egy lényeges momentumot, ha lejegyez az ember, legalábbis elméletben nekem sose sikerül, mindig ilyen nagy lendülettel elkezdem, és mindig félbehagyom, sajnos.
Én mindig írok, minden nap, többször is, és ezt végigírom. Nagyon-nagyon jó utólag, amikor már kész van.
A globalizációt említetted, az tényleg kiábrándító, hogy ugyanazok a márka termékek jelennek meg mindenhol.
Lehet az is, hogy sokaknak pedig ez jelent valami biztonságot, hogy ugyanazt a márka láncot, vagy üzletközpont láncot találja és keresi. Meg is nincs is igénye arra, hogy mélyebben a más kultúrában.
Na de akkor elvész az utazás lényege. Igen, mert akkor, ha ott is ugyanazt találom, akkor...
De ez így van is, ez nem kell, szóval kicsit túl naivan állunk ehhez a kérdéshez, ez direkt tudatosan így van fölépítve és kitalálva, mert csak ezáltal lehet a turizmust ilyen hihetetlen nagy iparággá tenni. És ennek az a kulcsa, hogy egy csomó ember egy bizonyos ponton túl nagyon zárt, képtelen arra, hogy ott azt az igazi kultúrát megismerje, és a biztonságot keresi, és ugyanazt a terméket keresi mindenhol, különben nem menne el Tájföldre, vagy Kínába, vagy Dél-Amerikába, mert úgy érzi, hogy akkor már egy olyan feladat elé állítaná magát, ami
hogy látjátok, ezek lenne. Az emberek vannak többségben?
Teljes mértékben biztos vagy benne, hogy ők vannak többségben.
Ma már. Igen.
Igen. Ez így van.
Tehát ez nagyon szomorú.
Nagyon
szerintem.
Szomorú, de és tényleg nagyon szomorú, de a világ teljesen egyértelműen így épül most föl, és ez ellen valamit mi magunk esetleg próbálhatunk, mindenki egyénileg eldönti, hát persze, hogy mit akar.
Ma este az utazásról beszélgettünk. Befejezésül Kolakowski lengyel filozófus gondolatait idézném arról, hogy miért utazunk. Nem csak praktikus okokból, nem a pihenésért, tanulásért, mint sokan vélik, nem is a veszélykereséséért, nem menekülésért, hanem az emberekben, a különböző mértékben is meglévő, semmi másra vissza nem vezethető kíváncsiság, újdonság igénye miatt, amely egyfajta életérzést és életfilozófiát is kifejez. Azt az érzést, hogy a világ nyitva áll előttünk, hogy a világ, amelyben élünk, amelyet megtapasztalunk, ér valamit, amit érdemes megismerni, felfedezni. Egyfajta pozitív kapcsolatunk a világgal. Búcsúzom hallgatóinktól, beszélgető társaim Szabó Nóra, Longa Ildikó és Verebes Adrien nevében is. Viszont hallásra, Ruszti Zseráldint hallották.
csillagképek. Arcvonásaink az irodalom tükrében. Rusty Geraldine műsorát hallották.
Horváth István atyát hallják.
Dicsérdessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, szeretetben szolgáljatok egymásnak, ezt olvassuk Szent Pál Galatákhoz írt levelében. E szolgálat nem csak az imában, az összetartozásban, az önkéntességben mutatkozik meg, hanem a jó szívvel való adakozásban is. Ezért szeretnénk szívből megköszönni a ti adományaitokat, melyekkel a Szüzanya rádiójának fennmaradását hónapról hónapra biztosítjátok. Közös törekvésünk ugyanis, hogy a Szüzanya figyelmeztetését maradéktalanul végrehajtsuk. Mária pedig azt mondta, tegyétek, amit fiam mond. Hogy mit mondott Jézus, az ő fia, minden pap szentelésben elhangzik. Menjetek el az egész világra, tegyetek tanítványommá minden népet, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Megértéseteket köszönjük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Horváth István atyát hallották.
Szereted a meséket? Kipróbálnád magad mesemondóként? Akkor gyere, mesélj még! A Mária Rádió honlapján elérhetővé vált a hangtárszolgáltatás, melynek keretében lehetőség nyílik gyerekeknek szóló tartalmak meghallgatására. A honlapon található mesék tárházát szeretnénk bővíteni, s ehhez a munkához keresünk lelkes önkénteseket, akik szívesen részt vennének a mesék felolvasásában. A jó minőségben elkészült hanganyagokat közzétesszük oldalunkon. Az eddig beérkezett mesék a www.mariaradio.hu honlapon, a gyerekeknek menüpontban a meséknél találhatóak, melyek regisztráció nélkül akár okostelefonról is hallhatóak. Buzdítunk mindenkit a mesélésre, aki szívesen jelentkezne, életkori megkötés nincs, továbbá lehetőség van a mesék otthoni rögzítésére is. Ha szívesen jelentkeznél mesemondónak, részvételi szándékod jelezd Sijje Renátánál, a hangtár@mariaradio.hu e-mail címen, vagy a 0630 347 92 76-os telefonszámon.
Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Nobilis Mário atya műsora.
Nyári teremtésvédelmi jegyzeteinkben a természet alapvető elemeit figyelve próbáljuk felismerni az üzenetet, melyet a teremtő tár elénk áll.